Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a mai falugyűlésen megjelenteket. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen az a célunk, hogy tájékoztassuk településünk lakóit, az érdeklődő polgárainkat arról, hogy milyen munkát végeztünk a megelőző időszakban, illetve tájékoztatást szeretnénk adni, hogy milyen elképzelésekkel vágunk neki ennek a 2011-es költségvetési évnek. Egy kicsit mindig csalódott vagyok, hogy az érdeklődés szeretném, hogyha nagyobb lenne, de én nagyon-nagyon megköszönöm, akik vették a fáradtságot, eljöttek és meghallgatnak bennünket, és még inkább megköszönöm majd azt, hogyha véleményt, javaslatot mondanak, akár az elmúlt időszak munkájáról, akár pedig az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatos elképzeléseinkről. Nyilván, hogyha magukénak érzik azokat a célkitűzéseket, amelyeket megfogalmazunk, akkor a megvalósítás is könnyebb és egyszerűbb lesz. Röviden a testületi munkáról szeretnék tájékoztatást adni. Azért röviden, hiszen 2010. októberében volt az önkormányzati választás, és a választási fórumon tulajdonképpen tájékoztatást adtunk a addigi testületi munkáról, és hát egy kicsit értékelték is a választópolgárok az elvégzett munkát. Ugye 2010. október 3-án történt választás alkalmából a választópolgárok a csökkentett létszámok képviselőtestület tagjaira és a polgármesterre leadták a voksaikat, és ennek eredményeként a asztalnál ülők kaptak bizalmat, és be is mutatnám őket, hiszen vannak, akik esetleg nem ismernek mindenkit. Gombkötő Lajos képviselőtársam, egyben a polgármester, Moros Lajos ügyrendi bizottság tagja, Pusztai Ádám ügyrendi bizottság elnöke, és Varga Pál képviselő, szintén ügyrendi bizottság tagja. És bemutatom dr. Mészáros Erzsébet jegyzőnket, aki nagy valószínűséggel talán igazából ismert, és hát ő az, aki egyengeti a rögös útjainkat, és nagyon szigorra, nagy szigorra terelget bennünket a törvényesség útján. Ha véletlen esetlegesen letévednénk róla, akkor igyekszik minden tekintélyét latba vetve visszaterelni bennünket a helyes útra. Ugye a korábbi képviselőtestület 8 tagú volt, jelenleg 5-en vagyunk. Én ezt az alkalmat is megragadom, és köszönetet mondok azoknak a képviselőtestületi tagoknak, akik nem kerültek be a mostani testületbe, de korábban aktívan részt vettek a munkába, a közös dolgaink alakításába. Különösen két személyt emelnék ki, Szeményei Sándor volt képviselőtársamat, aki jelenleg is itt van, és Konulma Pistát, aki véleményem szerint igen eredményes és jó munkát végzett, de természetesen köszönet jár Gombkötő Csabáné Lenkének is és Gub Andrásnak. De aktivitás tekintetében az előző kettő képviselőtestületi tag volt az, aki leginkább hozzájárult a érdemi munkához. Hát a korábbi képviselőtestületről annyit, hogy ugye 8-an voltunk, 9 képviselőtestület ülés megtartására került sor a választásokig. 5 fő közülük 100%-ba, tehát minden egyes testületülésen ott volt. 3 fő volt, aki egy-egy alkalommal maradt igazoltan távol. A választások után ugye az 5 fős képviselőtestület 4 alkalommal tartott ülést, 4 fő minden egyes alkalommal ott volt, tehát 100%-os 1 fő volt, aki egy alkalommal igazoltan volt távol. Tehát ebből azért az a következtetés vonható le, hogy a képviselőtestület korábbi tagja is, és jelenlegi tagja is komolyan veszik a testületi munkát, és a közös döntéshozatalba részt vesznek. 2010-ben a képviselőtestület több mint 300 határozatot hozott. Ez azt jelenti, hogy testületülésenként 23-24 határozat az átlag. Hát ezek aztán sokrétűek. 16 rendelet alkotásra került sor, és ezeket egy kicsit részletesebben ismertetném, hiszen ezek azok, amelyek azért áttételesen vagy közvetlenül a település lakosaira is kihatással vannak. Ez a helyi törvényhozás eredménye tulajdonképpen. Tehát 16 képviselőtestületi rendelet született 2010-ben. Hát ennek jelentős része a költségvetéssel kapcsolatos. Egy a 2009 évi zárszámadás elfogadása, egy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. Egy alkalommal ezt a rendeletet módosítottuk, hiszen olyan feladat jelentkezett soron kívül még a költségvetés elfogadása előtt, amelyről soron kívül kellett dönteni, és felhatalmazást ez a rendelet módosítást adott. És négy rendelet ezek közül, ami a konkrétan a 2010-es költségvetéshez kapcsolódik, elfogadás és három alkalommal módosítottuk az alaprendeletet. Hát az élet produkálja azt, hogy időnként plusz feladatok vetődnek fel, amelynek a költségvetési forrását meg kell teremteni, és hát ez ok, vagy hát éppen olyan bevételek jelentkeznek, amelyeket meg kell jeleníteni a költségvetésben, ebből az okokból kerül sor a költségvetési rendeletek módosítására. Hát ezek ugye áttételesen érintik településünk lakóit, és hát vannak olyan rendeletek, amelyek ugye közvetlen. Ilyen rendelet, amely 2010-ben született, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről szóló rendeletünk. Akik itt voltak tavalyi falugyűlésen, emlékeznek rá, hogy e témakörbe elég sokat beszéltünk erről. És hát ezt a rendeletet is egy alkalommal módosítani kellett, hiszen az alaprendeletet ma is befogadtuk el, ezt követően pedig július 1-ével a szolgáltató bejelentette, hogy a díjtételt módosítja, és ezt hozzá kellett igazítani a rendeletünket. Egyébként a köztünk levő, tehát a szolgáltató és a település közötti szerződés úgy szól, hogy minden év július 1-én van joga és lehetősége a szolgáltatónak, hogy a díjtételeket módosítsa, tehát ilyen kezdeményezéssel éljen, és a képviselőtestület ezt méregelve dönt ennek a módosításáról. Tulajdonképpen ezzel függött össze a magánszemélyek kommunális adójának csökkentése, hiszen az átállással együtt azt a kötelezettséget is vállaltuk, hogy a korábban magasabb összegű kommunális adót mérsékeljük. Szintén ehhez kapcsolódott tulajdonképpen a települési szilárd hulladék szállításhoz kapcsolódott az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendeletünk módosítása, hiszen bizonyos feltételek között bizonyos személyeknek, amennyiben kérelemmel fordulnak a képviselőtestülethez, akkor kedvezményt biztosítunk. Itt elsősorban az idős korúak részére biztosítunk bizonyos kedvezményt, amennyiben a rendeletben megfogalmazott feltételeknek megfelelnek. Egy szűk kört érintett a lakbérekről szóló rendelet módosítása, mindössze ugye 6 ilyen célú ingatlannal rendelkezünk, és a rendelet módosítása a lakbér emelésével volt tulajdonképpen kapcsolatos, tehát ez csak ezt a szűk kört érintette, aki szolgálati vagy bérlakásban lakik. Mindenkit egyformán érintett az a rendeletünk, amely az ivóvízellátás szolgáltatása díjainak megállapításával volt kapcsolatos. Ugye ez a díjtétel 2011. január 1-től érvényes, és ennek értelmében a lakossági vízdíj 176 forint plusz áfa költsége jelenik meg 2011. január 1-et követően. Ez hozzávetőlegesen olyan 5% körüli díjtétel módosítás eredményezett. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet módosítottuk, az étkezési térítési díjak módosulása foglalja magába ez a rendeletünk, szintén január 1-től érvényes, és hát elsősorban a óvodában étkező gyermekek körét érinti ez. Egy rendeletünk szólt az igazgatási szünet elrendeléséről, ugye nyáron kéthetes, és az év végén volt egy töredék hét igazgatási szünet. Ezt is rendeletbe kellett szabályoznunk. És egy a köztisztviselők juttatásaival volt kapcsolatos, 2010-ben vezettük be a kafetéria rendeletet, a törvény lehetőséget biztosított erre, és hát gyakorlatilag ez alapvetően átértékelődött január 1-től kezdődően, de az alaprendelkezés az életben van. A rendeletek előkészítésében kiemelkedő munkát végzett településünk jegyzője Erzsike, ezért itt most falugyűlés előtt is köszönetet mondok azért a munkáért. Hát röviden a testületi munkáról ennyit kívántam elmondani, és hát rátérnék először a 2010-es évi dolgainkra, azt követően pedig egy kicsit részletesebben ezt inkább szűkebb körbe, vagy hát nem nagyon részletesen, a 2011-est viszont inkább részletesebben mondanám, hiszen az egyik már utánunk van, a másik pedig még előttünk van. Hangsúlyozom, hogy ezek, amiket most elmondok, még előzetes adatok, hiszen a képviselőtestület munkaterve szerint a testület a települési önkormányzat költségvetésének a végrehajtását a április 28-ai ülésén fogja tárgyalni, és azután lesz ugye értelemszerűen hivatalos, de az most elmondottak már lényegi változáson nem szabad, hogy keresztül menjenek. Ezt a költségvetési rendeletünket egyébként, a 2010-est, 4/2010-es számú rendeletünkbe tavaly február 26-án fogadta el a képviselőtestület. A bevételi főösszeget, amivel akkor számoltunk, 271.518.000 forint volt, amely végül is 277 millió forintba, most nem forintra mondom, hanem kerekítem, tehát 277 millió forintba teljesült. Hát el kell mondani a 2010-es évről, hogy voltak bevételi elmaradásaink, és voltak bevételi többleteink, és hát végül is a mérleg azért, ha úgy tetszik, kedvezően alakult, hiszen hozzávetőlegesen szűk 6 millió forinttal növekedett a bevételünk. Növekedett annak ellenére, hogy egy igen jelentős fejlemény volt 2010-ben, és ez pedig a iparűzési adó mértékének a elmaradása. Ugye alapvetően a településünk költségvetése erre a bevételi forrásra alapozódik, És hát tulajdonképpen a lehetőségeket igazán ez a bevételi forrás teszi lehetővé. Végül is a betervezett 120 millió forint helyett több folyt be, 134 millió forint bevételünk keletkezett iparűzési adóból. Ugyanakkor viszont visszafizetési kötelezettségünk keletkezett még 2009 évről, hiszen 2009 év végén elég jelentős befizetés történt az úgynevezett adóerő, illetve az adófeltöltés kapcsán, ami mint kiderült az elszámoláskor túlzott mértéket jelentett, és ebből kifolyólag közel 30 millió forintot vissza kellett fizetni az adó fizető cégek számláira. És ebből adódik az, hogy igaz, hogy a betervezett adómértéket mértéknél több folyt be, de a visszafizetés miatt mégis kevesebb maradt a költségvetésünkbe. 105 millió forint körüli összeg az, ami ténylegesen valójában iparüzési adóban realizálódott. Ugyanakkor viszont voltak többletbevételeink is, ahogy jeleztem, csak néhányat említek, lényegesen több kamatbevétel sikerült elérnünk, mint amivel számoltunk. Folyamatosan, állandóan a szabad pénzeszközeink le voltak kötve, és hát viszonylag a, különösen az első, az év első felébe jó kamatkondíciókkal fektettük be a pénzünket, és több mint duplája lett a betervezett összegnek a ilyen célú bevétel. Az általános iskola finanszírozása kapcsán a korábbi években túlfinanszírozás történt, melynek a rendezése 2010-ben megtörtént, és hát közel 6 millió forint visszafizetésre került Orosháza város részéről. Ez szintén pozitív irányba lendítette ki a költségvetésünket. De különböző támogatások, vagy áthúzódó pályázati pénzek jöttek 2010-ben, ami végül is azt eredményezte, hogy a tervezethez képest pozitív változás következett be a főszegben. Hát nem részletesen, de néhány összefüggésbe a költségvetésről azért elmondanák néhány dolgot. Tehát 277 millió forintos bevétellel szembe 209 millió forintos kiadás realizálódott. Ebből működési kiadás valamivel több mint 164 millió forint, felújítási kiadás 18,3 millió forint, és beruházásra fordítottunk valamivel több mint 23 millió forintot. Különböző támogatások, átadott pénzeszközök pedig 3 millió forintos nagyságban jelentek meg. A felújításokról, bár aki a településen él és mozog, gyakorlatilag ezek célkitűzések megvalósításával szembesült, találkozott, látta eredményét, ilyen a gyógyszertár felújítása 3,2 millió forint, a polgármesteri hivatal felújítása 12,5 millió forintba került, iskolai szennyvízrendszer felújítása valamivel több mint 400 ezerbe, március 15-3 szám alatti szolgálati lakás részleges felújítása 720 ezer forintba, és hát ugye kicseréltük a művelődési ház bejárati ajtóit, ez közel 1,3 millió forintba került. tehát a felújítások ezek voltak. Fejlesztési kiadások sok apró tételből tevődik össze az a 23 millió forint, amiről említést tettem. Számítástechnikai eszközök intézményekhez, polgármesteri hivatalhoz 760 ezer forintot jelentettek. Egy új fénymásoló beszerzésére került sor a polgármesteri hivatalba 509 ezer forintért. Orvosi műszer került beszerzésre 300 ezer forintos nagyságrendbe. Nem kellemes dolog, de a fogorvosi székbe, aki beül, az új berendezéssel találja magát szembe, valamivel több mint 4 millió forintba került. Egy komplett, új, modern, reméljük, hogy hosszú ideig szolgáló berendezést vásároltunk. Sebességkijelző berendezést, amelyet beterveztünk és megvalósítottunk, valamivel több mint 1,5 millió forint kiadást jelentett. Egy fűkasza beszerzésére került sor, 200 ezer forint. Erdőtelepítés az előkészületekkel, csemette vásárlás, ültetés 840 ezer forintba került. A kerítések, ugye megújult a kerítés az óvodánál, általános iskolánál, művelődésháznál, polgármesteri hivatalban, valamivel több mint 10 millió forintos kiadást jelentett. Járdák épültek, éppen a jelenlevők javaslatai alapján, ugye Sanyi és Laci, Felfordi László javasolták az iskolához vezető út melletti járdát, illetve a Petőfi utcán. Ennek a költsége 1,8 millió forint volt. Szelektív hulladékgyűjtő edényzet, amelyről szintén szót ejtettünk a tavalyi falugyűlésünkön, közel 2 millió forintba kerültek, és hát művelődési háznál kazánt cseréltünk, ez egy kényszerű csere volt, és hát tulajdonképpen a átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünket emiatt is kellett módosítani, hiszen valamikor ilyen időszakban vagy januárban, tehát egy kicsivel korábban tönkrement a kazán, és gyorsan szükség volt annak a cseréjére. Ez valamivel több mint 300 ezer forintos nagyságrendet képviselt. Visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtottunk munkáltatói, tehát dolgozóink részére 600 ezer forint értékben. Lakossági lakásvásárláshoz nyújtottunk támogatást 900 ezer forintot, ennyi volt az igény, és szociális kölcsönként pedig 885 ezer forintot használtunk föl. Itt mind a három területen többet terveztünk, ennyire volt igény. Ez a későbbiekbe vissza fog térülni a település kasszájába. Átadott pénzeszközként szerepel, mint előirányzat, az átkert közvilágítása. Hát ez nem egy általános település szinti közvilágítás, hanem irányfényt biztosít, 4 lámpatestet, illetve a vezérlő szállat és a kapcsolódó berendezéseket valósítottuk meg 200 ezer forintból, és az evangélikus egyház részére nyújtottunk támogatást 410 ezer forint értékbe a evangélikus templom tető javításához. A működési költségvetésről ugye említést tettem, hogy milyen nagyságrendet képvisel, csak néhányat, és inkább csak azért említem meg, hogy úgy éreztük, hogy segítenünk kell azokon az önkormányzatokon, amelyek az elmúlt időszakban, amikor igen sok természeti katasztrófa történt, segítséget kell, hogy nyújtsunk, hiszen abban a helyzetben vagyunk, hogy tudunk segíteni, és ez százszor jobb, mint hogyha nekünk kellene, hogy segítsenek. Felső Zsolcai árvíz károsultjainak a Magyar Vöröskereszten keresztül 200 ezer forintos támogatást nyújtottunk, illetve adomány formájába 50 000 forint összegben vásároltunk elsősorban tartós élelmiszereket és tisztítószereket. A Mezőhegyes és környéki viharkárok enyhítéséhez is nyújtottunk közvetlenül az érintett önkormányzatoknak segítséget 200 000 forint nagyságrendben, Mezőhegyes és Dombegyháza települések részére 50 000 forintot, Kisdombegyháza részére pedig 100 000 forintot juttattunk el. És hát ugye a 2010 talán legtragikusabb esemény a Vörösiszap károsultjának is segítséget nyújtottunk. 400 000 forintos támogatási összegben a Magyar Vöröskereszten és az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül 200 000 forintot utaltunk át a két segélyszervezetnek a számlájára. Hát tőmondatokban és nem a teljesség igényével ez volt a 2010-es költségvetésről szóló beszámolom lényege. Rendelkezésemre áll a részletes előrányzatoknak a jegyzéke is, és hát itt van Kaponi Anikó is, amennyiben kérdés merül föl ketten. Mindenképpen úgy érzem, hogy választ fogunk tudni a esetlegesen felmerülő kérdésekre. És akkor az előttünk álló időszak lehetőségeiről. Hát azt el kell mondani előjáróba, hogy a 2010-hez képest a önkormányzatok kondíciói lényegesen romlottak. Tehát ez nem kardoskúti jelenség, nem Békés-megyei jelenség, hanem országos jelenség. Jelentős mértékben visszafogottak a források az önkormányzatok irányába. Ez az állami támogatások, normatívák és egyéb vonatkozásban is érvényes. És hát meglátszik most már a gazdasági válság elhúzódó hatása is. A különböző adófizető cégek lehetőségei korlátozottabbak voltak 2009-10-ben, és ennek a hatásai egyre inkább megjelennek most már a helyi bevételi forrásoknál is. Amit úgy látunk, hogy reálisan például iparüzési adóból beszedhető a betervezett összeg 110 millió forint. Ugye, hogyha emlékeznek, a 2010-hez kapcsolódóan mondtam, hogy 134 jött be, de visszafizetési kötelezettségünk miatt 106 maradt, 105. Tehát reálisnak ítéljük mindenképpen ezt a 110-et. Én bízom benne, hogy ennél fog több jön be, de a tervezési alap az, hogy mindenképpen olyan bevételi forrásokkal számoljunk, ami biztosra vehető, hogy bejön. Kamatbevételként 3 millió forintot, főbérleti díj 1,5 millió forint, személyi jövedelemadó 9 millió, gépjárműadó 5,5 millió. Ezek többé-kevésbé sok éves átlag figyelembevételével reális. Tehát összességében a működési bevétel, amelyet számolunk, a 120 millió forintos nagyságrendet tesz ki, hiszen itt meg kell említenem, hogy a iparüzési adó egyfőre eső összege kardosult esetében magas, és emiatt jövedelem különbség miatti elvonás címén 13 millió forintot az állam elvon tőlünk. Tulajdonképpen ez a normatív állami támogatás nagyságrendjéig teheti meg, és a mi esetünkben ezt tudja is érvényesíteni. intézményi működési bevétel nem jelentős, 400.000 forint itt képződik a művelődési házban. Különböző támogatások 22,6 millió forint, támogatás értékű bevételek 11,3 millió. Ez tulajdonképpen a társadalombiztosítási igazgatóságtól átvett pénzeszköz a háziorvosi szolgálat működtetéséhez és a közfoglalkoztatáshoz igénybe vehető átvett források nagyságrendjét jelenti. Várható összes bevételünk a szűk 158 millió forint, és ehhez jön 2010 évi pénzmaradványként 69 millió forint. Tehát így áll össze a 2011 évi költségvetésünk, ami hozzávetőlegesen 226,5 millió forint. És most ismét visszautalok 2010-re, tehát a tényleges 2010-es bevételünk pedig 277 millió forint volt. Tehát ebből akarom érzékelni azt, hogy bizony az önkormányzati szféra lehetőségei lényegesen korlátozottabbak 2011-ben, mint 2010-ben, vagy azt megelőző években voltak. Hát ez ugye hozzávetőlegesen a 50 millió forint közötti különbséget jelent, nem kis pénz. Hát itt azért ebbe ugye közrejátszik az is, hogy 2009-ször lényegesen több volt a pénzmaradványunk 2010-es költségvetésben, ami megjelent, hozzávetőlegesen a 100 millió forint. Tehát ez is jelentős tétel, de csökkentek az állami támogatások. És hát, mint ahogy jeleztem, az iparüzési adó bevétel csökkenésével is számot kell vetnünk. Tehát ebből fogunk tudni gazdálkodni 2011-ben. Nem rossz. Tehát, hogyha számításba veszem azt, hogy a környező települések önkormányzatai milyen helyzetben vannak, akkor nem panaszkodhatunk. Kardoskút stabil költségvetést tud, megalapozott költségvetést tud 2011-re összeállítani és megvalósítani. A kiadásokról. Működési kiadások, amelyel számításba veszünk, ez egyébként összességében 161 millió forintos nagyságrendet képvisel, valamivel kevesebb, mint a 2010-es tény volt. Megosztásról csak felvillantva, igazgatási kiadások 40 millió forint, ingatlan fenntartás, város és községgazdálkodás, zöld területkezelés 8,8 millió forint, kommunális feladatokra 2,1 millió forintot tervezünk, közfoglalkoztatásra 4,3 milliót, folyóirat kiadás hozzávetőlegesen olyan 0,5 millió forint, testvértelepülési kapcsolat szintén hasonló nagyságrendet képvisel. Ugye 2011-ben mi várjuk a Homorod Darós, Homorod János falvi vendégeinket. Házi orvosi szolgálatra 14,3 milliót kell fordítanunk, hozzávetőlegesen a társadalombiztosítási támogatáshoz a 8 millió forint. Óvoda működtetésre közel 16 millió forintot fordítunk. A kapott normatíva alig több, mint 4,5 millió forint. Közművelődési feladatra közel 15 millió forintot tervezünk. Itt csak töredéke az, ami megjelenik ezen a téren normatív állami támogatásként. Körülbelül a 25-szörösét fordítjuk a házra, de úgy ítéljük meg, hogy megéri, hiszen olyan tevékenység, egyre inkább szélesebb körű tevékenység folyik a művelődési házba, amely megítélésünk szerint ezt a ráfordítást megéri. Szociális kiadások terén a 15,5 millió forintot fogunk felhasználni. Hát ezeknek a döntő többsége felett nem a képviselőtestület, nem a polgármester, nem a hivatal rendelkezik, hanem különböző szociális törvényből adódó kifizetések alapját szolgálja ez az összeg, hiszen munkanélküliség, munkanélküli ellátás, a lakhatáshoz kapcsolódó kifizetések, vagy akár a mozgáskorlátozati támogatás, ez mind olyan, ami a szociális törvényből adódóan, amennyiben valaki megfelel a követelményeknek, akkor mi tulajdonképpen csak kifizetők vagyunk, és jóval kisebb az az összeg, amelyet a képviselőtestület saját döntésén juttat állampolgáraihoz különböző kérelmeknek a kielégítése céljából. Támogatásértékű kiadások 42,5 millió forintot tesznek ki, hát itt alapvetően, ami megjelenik a általános iskola fenntartásához kapcsolódó forrásátadás. Az iskolai létszám, ha nem is csökkent, de stagnál, a normatíva alig mozdul valamit, a kiadások viszont nőnek, és ebből adódóan még nem végleges számítás szerint a 42 millió forinttal kell az intézmény fenntartásához hozzájárulni. Ehhez még a beszédem végén majd vissza kívánok térni, nem az összeghez, hanem a oktatás témaköréhez. És hát különböző társulásoknak vagyunk a tagjai, és hát ezekhez a társulásokhoz tagdíjat kell fizetni, az hozzávetőlegesen olyan 500 000 forintot tesz ki. Így alakul ki ez a 42,5 millió forint. Átadott pénzeszközként 1,3 millió forintot szerepeltetünk. Ennek egy felét hozzávetőlegesen a Bursa Hungarika ösztöndíj pályázat kiadásai jelentik. Közismert az, hogy már hozzávetőlegesen a Bursa Hungarika pályázat kiírásától kezdődően a jó 10 év óta támogatjuk azokat a kardoskulti fiatalokat, akik felsőoktatási intézményben tanulnak, és megfelelnek a pályázati kiírásban megfelelteknek. Maximálisan 5000 forint per hó és 10 hónapos intervallumban nyújtunk részükre támogatást. Hát ez általában 3 és 5000 forintos differenciált összeget jelent nekik. Tehát ez a 650 000 forint mondjuk konkrétan, célzottan erre van betervezve, hiszen tudjuk a pályázatban résztvevők körét, és a képviselőtestület döntés alapján, ugye novemberben történt meg a döntés, hogy ki milyen összegű támogatást kap. Alapítvány és társadalmi szervezetek támogatására 700 000 forintot terveztünk, Kardoskút községért köz alapítvány, polgárőr egyesület és egyéb szülői szervezetek részére nyújtunk különböző célkitűzések megvalósításához támogatást. És ez adja ki összességében a 161,3 millió forintos nagyságrendet. Fejlesztési kiadásaink ebbe az évben korlátozottabbak, épp azért, hogy a bevételi forrásaink is szűkebbek. Településközpont felújításához önerőként 5,5 millió forintot terveztünk be. Ez a tavalyi költségvetésbe is be volt tervezve. ugye a március 15 tér felújítására adtunk be pályázatot. Maga a pályázat 100%-ban támogatott, viszont az áfa költséget, ami ehhez kapcsolódik, a települési önkormányzatnak kell állnia. Hogy megvalósul-e vagy sem, kérdőjeles, 2009. decemberében adtuk be a pályázatunkat. Ugye azt követően a bajnai kormány meghirdetett egy moratóriumot valamikor tavaly ilyen időszakban, és hát ez a moratórium odáig tart, hogy még döntés jelen pillanatban sincs. A Hajdúvölgy Körösmente Líder helyi akciócsoport, aki előzetesen elbírálja a pályázatot, támogatásra alkalmasnak ítélte és tovább küldte a Vidékfejlesztési Minisztérium részére. Ott viszont döntés még nem született. Hát háttérinformációnk van arról, hogy várhatóan a döntéshozatalra április-májusban fog sor kerülni. Én azt mondom, hogy most már a nem is, tehát az elutasító döntés is jobb lenne, mint ez a semmi, hogy már ugye lassan másfél év óta bizonytalan helyzetben vagyunk. Ivóvízellátó rendszer rekonstrukciós feladatainak ellátásához beterveztünk 2,25 millió forintot, tehát 2.250.000 forintot. Itt gyakorlatilag a vízmű által jelzett munkák, amit elkívánnak végezni, annak a költségét foglalja ez magába. 3 darab közkifolyó, 2 darab tűzcsap, teljes felújítása és a víztorony részleges felújítása szerepel ebbe, 2.060.000 forintos nagyságrendbe, illetve mi vagy regionális rendszeren vagyunk, a regionális rendszeren történő felújítás fogyasztás arányos részét is a települési önkormányzatnak kell finanszíroznia, ez pedig 172.000 forintos nagyságrendet képvisel, tehát így jön össze ez a szűk 2,3 millió forint. Fejlesztési kiadánk, igen, az előző felújítási kiadás volt, elnézést. A fejlesztési kiadásainkról, amit beterveztünk, az 23,9 millió, tehát szűk 24 millió forint. Mit szeretnénk megvalósítani? Út- és parkolóépítést akarunk a Árpád sor és a Béke utca közötti jelenleg igen sáros, tulajdonképpen nem közlekedési út az, de mégis nagyon rossz képet fest a településen áthaladók részéről az a sáros, latyakos út, ami a Fehértó étterem és a Petőfi utca közötti területen van. Tehát ott szeretnénk egy utat építeni és ahhoz kapcsolódóan parkolókat, amihez kerékpártárolásra alkalmas helyet is ki szeretnénk alakítani. Előzetes felmérések szerint ez körülbelül egy olyan 5 millió forintos nagyságrendet képvisel. Településrendezési tervünket 2002-ben fogadtuk el. Törvényi kötelezettség ennek a rendezési tervnek a 10 évenkénti felülvizsgálata. Ugye most még csak 9 évnél tartunk, de ennek ellenére előrehoztuk és betervezzük, és meg szeretnénk valósítani 2011-ben. Alapvető oka ennek az, hogy a Körösmaros Nemzeti Park részéről olyan fejlesztések megvalósítására van remény, ami megkívánja a rendezési terv módosítását, hiszen korábban olyan területre, az ő kezdeményezésükre, a rendezési tervbe építési tilalom lett elrendelve, amelyre most szeretnének építeni. Na most a rendezési terv hez, hogyha hozzányúlunk, akkor az összes elmúlt időszakban történt törvényi rendeleti szabályozást keresztül kell futtatni. Tehát azt jelenti, hogy a teljes felülvizsgálatot el kell végeztetni. Tehát ez gyakorlatilag egy előrehozott feladat, hiszen ha most nem, tehát 2011-ben nem, akkor 2012-ben ezt mindenképpen meg kellene csinálni. Bízunk és reménykedünk abban, hogy a Nemzeti Park által elképzelt célkitűzések megvalósítását ezzel a előrehozással lehetővé tesszük. Fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet támogatni. Tanyagornoki szolgálat létrehozását tervezzük. Ehhez alapvetően szükséges egy kis busz, egy 9 személyes kis busznak a beszerzése. Ez hozzávetőlegesen a 9 millió forintos nagyságrendet képvisel. A tanyagornoki szolgálattal tulajdonképpen azt a célt szeretnénk megvalósítani, hogy segítsük elsősorban a külterületen élő idős embereknek a megélhetését, különböző intézményekbe való bejutását, orvoshoz, akár a szükségleteinek a beszerzését is tudjuk segíteni. Ehhez kapcsolódóan a feladatállátásba az a célkitűzés is bevonható, amelyről korábban Verasztó József iskolaigazgató is már tett javaslatot, hogy a szöllősről ugye most tömegközlekedési eszközzel bejutásra nincs lehetőség. Ebből kifolyólag a gyerekek orvosházára járnak iskolába, óvodába, viszont hogyha lesz ilyen kis buszunk, meg tudjuk oldani a szöllősön élő viszonylag nagy létszámú óvodás és iskolás korú gyerekeknek a Kardoskút intézménybe való beszállítását. Hát, hogyha minden összejön, akkor ennek a beindítását 2011. július 1-től, tehát ez év július 1-től szeretnénk megoldani. Hát ennek a feltételeit ugye értelemszerűen részben technikai oldalról, részben pedig személyi oldalról is meg kell teremtenünk. És hogyha lesz két járművünk, akkor értelemszerűen szeretnénk garázsba tartani ezt a járművet, tehát a garázs bővítésére is beterveztünk 1 millió forintot. Járdaépítést szeretnénk folytatni részben, ahol önkéntesen a érintett ingatlan tulajdonos a jelenlegi járdalapos megoldást felkívánja cserélni öntött beton járdára. Lehetőséget biztosítunk anyag biztosításával, részben pedig szeretnénk mi magunk is azokon a területeken, ahol ilyen igény nincs, vagy éppen nincs érdekelt, folytatni a betonba készült járda felújítást. Fűkasza beszerzést tervezünk idén is, elég sokat vannak üzemeltetve ezek az eszközök is. Talán a közcélú foglalkoztatás okán is kevesebb figyelem van, és gyorsabban tönkre mennek ezek az eszközök. Ez 250 ezer forintos nagyságrendet képvisel. A beindult helyi lap kiadása, az egy tördelő szoftver beszerzését eszközölnénk 300 ezer forintos nagyságrendben, és a művelődési házhoz szeretnénk új eszközöket vásárolni. Ugye elég jelentős sportélet folyik most a házba, és hát asztali teniszasztalokat és egy biliárdasztal beszerzését szeretnénk eszközölni a művelődéshez vezetésének a kérésére. Visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtására beterveztünk 4,2 millió forintot, munkáltatói lakásvásárlás felújításra 1,2, lakossági lakáshoz jutás támogatása 1,5 millió forint, tehát hogyha valaki ide költözik, vásárol, segítjük, hogy a lakóingatlanát meg tudja venni kamatmentes kölcsön folyósításával. Ez ugye maximálisan rendeletünk szerint 600 ezer forint lehet, és 5 éves futamidő alatt kell ezt visszafizetni. Szociális alapon nyújtott támogatás szintén 1,5 millió forintos nagyságrendet képvisel. Itt elsősorban azokon akarunk segíteni, akik különböző közmű tartozások miatt olyan helyzetbe kerülnek, hogy esetleg a villanygáz vagy víz kikötésre kerülne, hiszen közismert, hogy annak a visszakötése után a lényegesen költségesebb, tehát megpróbálunk segítséget nyújtani azoknak, akik ilyen helyzetbe kerültek, és feltételezhető róluk, hogy a kamatmentes kölcsön visszafizetési kötelezettségüknek eleget tesznek. Fejlesztési célú forrás átadás 150 ezer forint, van egy evangélikus egyház tulajdonában levő szép kis templomunk, és ennek a templomnak a megvilágítását szeretnénk, illetve a ott levő második világháborús emlékmű megvalósítását szeretnénk megoldani. A közvilágítási hálózatra csatlakoztatva, tehát gyakorlatilag az egyháza folytatott eddigi tárgyalások azt eredményezték, hogy hozzájárulnak ehhez, de költséget nem tudnak, vagy nem akarnak ezzel kapcsolatban felvállalni. A megvalósítás sem jelentős összeg, tehát 150 ezer forintról van szó, és azt követően pedig a fenntartási költségek pedig nagyon minimálisak, hiszen a jelenlegi hozzávetőlegesen 160 közvilágítási helyhez két nagy valószínűséggel energiatakarékos fényforrás csatlakozik, tehát egy nagyon minimális összeget jelent a későbbi fenntartás. Tehát így jön össze összességében, ami felhalmozás célú kiadásnak nevezhetünk, 36 millió forint. És hát, ahogy jeleztem, nem vagyunk rossz pozícióban, pénzügyi helyzetünk, a kiadások, bevételek nagyságrendjének figyelembevételével azt eredményezik, hogy 2011-ben a jelenlegi számításaink szerint valamivel több mint 29 millió forintos tartalék is rendelkezésünkre áll. Tehát adott esetben, hogyha soron kívül valamilyen feladatot meg kell valósítani, vagy akár most itt a jelenlevők részéről elhangzik olyan javaslat, amely megvalósításra érdemes, akkor ennek a terhére ez megoldható lesz. Én kérném is a jelenlevőket, hogy ha úgy látják, az felsorolt célokon túlmenően van olyan, amelyet a közösség érdekében, vagy a többség érdekében szükséges megoldani, azt a képviselőtestület fontolóra tudja venni, és adott esetben meg tudja valósítani. Hát hozzávetőlegesen a költségvetésről, ami 2011-et illeti, ennyit kívántam elmondani, és majd várom a javaslataikat, véleményüket. Egyéb információkról utaltam egyszer az iskolai támogatáshoz kapcsolódóan, hogy vissza kívánok térni. A jelenlegi költségvetésben, hogy a teljes évre szólóan ilyen jellegű kiadást beterveztük, tehát ebbe a tanévbe változás, illetve a következő tanévbe biztos nem lesz, legalábbis ami a mi hozzáállásunkat illeti. Hiszen bizonyára olvastatok újságot, tudjátok azt, hogy igen jelentős változások várhatóak a jelenlegi oktatási intézményi rendszerben Orosházán, hiszen a Kardoskuti iskola az orosházi oktatási rendszer része, tagintézménye. Éppen a szűkös költségvetési források miatt úgy tűnik, hogy Orosháza város önkormányzata belekényszerül abba, kényszerül? Nem biztos, de legalábbis abba az irányba indult el, hogy a oktatási intézményeiknek egy részét egyházi fenntartásba fogja átadni. Tehát iskola szerkezeti szempontból biztos, hogy változás lesz. Tegnapi napon tárgyaltam Dancsó József polgármester úrral. Ő kinyilvánította, hogy minden további nélkül a jelenlegi rendszer bizonyos szervezeti módosításokkal továbbvihető. Tehát Orosháza város önkormányzata azzal együtt, hogy gondolkozik és tárgyal arról, hogy egyes intézményeit egyházi fenntartásra átadja, meghatározó intézményt saját fenntartásába kíván tartani, és ehhez az intézményhez vagy intézményekhez kapcsolódóan a jelenleg érvényes közoktatási szerződés alapján a Kardoskuti tagintézményt továbbra is működteti. Nyilván, hogy a finanszírozás ugyanaz, tehát a ténylegesen felmerülő, itt felmerülő költségeket a város részére át kell adnunk. Érdemi változást ez nem jelent. Itt érdemi változást esetleg az jelenthetne, ha a szülők részéről egy olyan kezdeményezés indulna el, ami esetlegesen a helyi tagintézményt is az egyházi fenntartás irányába mozdítaná el. Én magam részéről egyéni véleményem az, hogy nem tartanám ezt szerencsésnek, ugyanakkor viszont tiszteletbe tartom, hogyha esetlegesen a jelenleg iskolába járó gyermekek szülei ilyen kezdeményezéssel élnek, akkor nyilván a képviselő testületnek meg kell vizsgálni, és esetlegesen dönteni ebbe a kérdésbe. Én úgy érzem, hogy nem lenne egy szerencsés megoldás, hiszen Orosháza esetében ugye sok intézmény van, ha egy részét átadja a katolikus egyháznak, egy részét átadja a református egyháznak a jelenlegi elképzelések szerint, ugye is működik evangélikus egyházi iskola, de mindig lesz lehetősége a szülőnek dönteni, hogy nem ilyen jellegű intézménybe kívánja járatni a gyerekét, és viszi abba az intézménybe, ahol ilyen befolyás nem éri. Viszont ha mi egyházi iskolaként működtetjük az iskolát, azt kényszerítjük minden egyes gyermek szüleit, hogy abba az iskolába járassa a gyermekét. Vagy pedig rosszabb esetben elviszi a településre. Tehát ez egy olyan fölvetés, amely talán nem is fog megjelenni, és ilyen jellegű gonddal, problémával nem kell szembesülnünk az elkövetkezendő időben, és a már kialakult gyakorlat szerint fogjuk tudni a általános iskolánkat fenntartani. Másik téma, amiről a tavalyi falugyűlésen is szó esett, a kerékpárút építése. Dancsóval ebbe az ügybe is tárgyaltam, és rákérdeztem, hogy a jelenlegi városvezetés e tekintetben elfogadja-e azt a korábbi városi álláspontot, hogy közös célkitűzésként, ha pályázati lehetőség adódik, ezt megvalósítsuk, hiszen értelme úgy lenne, hogyha Kardoskúttól Orosházáig, és maga a tervek is így készültek el, megvalósulna. Dancsóvar kifejezte azt a meggyőződését, hogy a képviselőtestület ezt a célt, amennyiben ilyen jellegű pályázati kiírás lesz, és esetleg a döntés kedvező lesz, segítik. Tehát Orosháza városa maga részét ebből a fejlesztésből vállalja. Egyébként ugye a építési engedély 2010-ben lejárt, ezt Kardoskút község önkormányzata a saját forrásából meghosszabbította, tehát újra részleges újra tervezés kellett és engedélyt kellett kérni. Tehát 2011. december 15-ig, ha jól emlékszem, érvényes építési engedélyünk van, és hogyha ez időszakban megkezdődik a beruházás, ha nem is fejeződik be, akkor is az építési engedély érvényes lesz. Tehát gyakorlatilag 2 év áll rendelkezésünkre, hogy esetlegesen ezt a régóta és sokak által várt beruházást megvalósítsuk. Egyébként a jelenlegi, tehát nincs olyan pályázat, ami a ilyen jellegű kerékpárút építését lehetővé tenni. Ami meghirdetett kerékpárút építési pályázat van, az az 1, 2 és 3-as számjegyű utakra érvényes, tehát amelletti utaknál van kiírt pályázat. Ugye a mi útunk ez 4 számjegyű. Dancsó úr tegnap azt mondta, hogy várhatóan a Széchenyi terv keretébe megnyílnak ilyen utak melletti kerékpárút építéshez is pályázati források. Csak reménykedünk, hogy ez ténylegesen így történik. Egy másik téma, szintén tavaly többen rákérdeztek, a Orosháza Tóth-Komlós közötti út felújítása. Mindannyiunkat, vagy majdnem mindannyiunkat érinti, hiszen közlekedünk, és talán kevésbé az Orosháza Kardoskút között, de rendkívül rossz a Kardoskút Tóth-Komlós közötti rész. Hát nagyon biztató jelek vannak, hogy 2011-ben az út felújítása megtörténik. Hát pályázat beadásra került, benne van abba a körbe, amely megvalósítás alatt van, de nincs még támogatási szerződés. Ha támogatási szerződés lesz, utána ugye értelemszerűen közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Tehát valamikor a nyár második részében úgy tűnik, hogy végre hosszú várakozás után, és hát már több mint egy évtizedes rendszeres ígérgetés után megvalósul. Hát nem tudom, hogy mire föl, de november 5-e az átadás, kitűzött átadás határidejét, az ugye Imre nap. Hát nagyon szeretném, hogyha Imre nap alkalmából erre csak ugyan sor kerülhetne, és az Imre nap legyen másodlagos, a út építés átadása legyen a fő cél. Tehát én most úgy ítélem meg, hogy csak ugyan elérhető közelségbe került ennek a megvalósítása. Ez ugye nem rajtunk múlik, ez állami közút, de nagyon biztató, hogy milyen konkrét megvalósítási szakaszban van ez. Hát amit sort szeretnénk keríteni, Szentvízcsatorna hálózat kiépítés, ugye egy távlati feladat, a választási fórumon is csak úgy tettem róla említést, hogy a ciklus végére, vagy a következő ciklusra áthúzódóan valósítható ez meg. Ugye tavaly egy fölmérést név nélkül kezdeményeztünk. A kiadott kérdőívek kis része jött vissza, és az a kis rész is azt jelezte, hogy a többség nem áll igazán emellett a nagyon fontos és mindenképpen megvalósítandó fejlesztés mellett. Tehát 2011-ben egy konkrétabb névre, ingatlanra vonatkozó felmérést kívánunk eszközölni, valamikor május-június során, hogy tiszta képünk legyen, hogy ténylegesen a lakossági vélemény mi erről. Hiszen azt azért tudni kell, hogy ez egy rendkívül költséges fejlesztés. Ehhez hozzá kell járulni minden egyes ingatlan tulajdonosnak. Az önkormányzatnak is komoly anyagi ráfordítást kell eszközölni. És csak úgy szabad belevágni, hogyha megfelelő támogatottság van emögött. Hiszen a pályázati feltétel úgy szól, hogy egy bizonyos lakosság, tehát az ingatlan tulajdonosok bizonyos hányadának nyilatkozni kell arról, hogy ő erre rácsatlakozik, nyerési esélyünk csak akkor van. És még hogyha egy 85%-os támogatással sikerül megvalósítanunk ezt a fejlesztést, akkor is ez azt jelenti, hogy ingatlanonként a 150-200 000 forintos hozzájárulás szükséges, illetve hát önkormányzat részéről pedig több millió forint ráfordítás kell, hogy az ingatlanjai az önkormányzatnak, illetve azok a területek, amelyek lakóingatlannal nem beépítettek, ugye kiépülhessenek. Tehát a 15% is nagyon nagy összeget igényel. Tehát erre egy konkrét megkeresés lesz. A képviselőtársaimmal, hogyha szükséges, akkor mindenkit személyesen próbálok meggyőzni, illetve tiszta képet kialakítani ebből a kérdésben. A 2011-es fejlesztési elképzeléseknél szót ejtettem arról, hogy tanyagondnoki szolgálat létrehozását tervezzük. Ennek egyébként van költségvetési támogatásról is pozitív oldala, hiszen a jelenlegi költségvetési törvényben is ezt a feladatot támogatják normatív alapon. Jelenlegi támogatási összeg évente 1.990.000 forint, tehát szűk 2 millió forintot kap a település ennek a feladatnak az ellátására. Nyilván, hogy ez a teljes költséget nem fedezi, de a döntő többséget igen. Ehhez kapcsolódóan szeretném tájékoztatni a jelenlévőket arról, hogy ugye a tárgyi feltételeket meg tudjuk teremteni a gépjármű beszerzéssel. Személyi feltételt illetően pedig egy olyan embert kell erre a feladatra keresnünk, találnunk és megbíznunk, aki megfelelő közbizalommal a háta mögött fogja tudni ezt a feladatot ellátni, hiszen ez azért alapvetően egy bizalmi feladat is lesz, hiszen adott esetben valaki megbíz, mit tudom én, gyógyszertárba, gyógyszerbeszerzésre, vagy adott esetben, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy mozgásképtelen, akkor akár még az ételbeszerzés, a napi ételkihordás és hasonló feladatokat is el kell látni. Tehát ez mindenképpen egy bizalmi feladat, egy bizonyos bizalmi állás. Egyébként a képzettséget illetően különös elvárást nincs megfogalmazva, viszont egy képzésen kell részt venni, elég komoly szakmai képesítésnek kell eleget tenni. 260 órás részben bennlakásos, részben szakmai gyakorlattal eltöltendő idő után, hogyha valaki eredményes vizsgát tesz, akkor végezheti ezt a feladatot. 8 általános iskolai végzettség és B-típusú jogosítvány tulajdonképpen, ami alap elvárás, törvényi előírás. Figyelembe venni, véve az elmondottakat, javaslatot is tennék, illetve hát tájékoztatnám a jelenlevőket, hogy milyen elképzelésünk van e tekintetben. Előzetesen nyilván, hogy egyeztettünk, és arról tájékoztatnám a jelenlevőket, hogy Varga Pál jelenleg önkormányzati közalkalmazottat szeretnénk megnyerni ennek a feladatnak az ellátására. Azt hiszem, hogy széles körbe ismert Pali, nagyon aktívan kiveszi részét úgy a közéleti tevékenységből, meg különböző rendezvények, események szervezéséből. Itt gyerekeskedett, igaz, hogy jelenleg nem kardoskúti lakos, de mindennapi kötődés fennáll. Egyeztettünk, amennyiben megbízást kap, hiszen végleges döntés még nincs erről, akkor vállalja a tanfolyamon való részvételt, és ennek a feladatnak a későbbi ellátását. Korábban, amikor ez a tanyagondnoki, falugondnoki szolgálat kialakult, létrehozásra került, ugye nem értelemszerűen nem Kardoskútról beszélek, akkor olyan elvárás volt, hogy falugyűlésen a falu közösségének kellett megválasztani és bizalmat szavazni a falugondnoknak. Most a jelenlegi törvényi előírásoknak ilyen téren nem kell eleget tenni, de minden esetre én örülnék annak, hogyha a jelenlévők, akik ismerik Palinak a munkáját, eddigi tevékenységét, esetleg véleményt mondanának ezzel a javaslattal kapcsolatban. A tényleges döntést majd a képviselőtestületnek kell meghozni, akkor, amikor döntünk róla, és a beiskolázás majd valamikor a tavasz folyamán aktualizálni kell. Hát lehet, hogy túl sokat beszéltem, bár próbáltam azért, és hát éppen ezért nézzék el, hogy nem teljes részletességgel beszéltem akár a tavalyi költségvetés végrehajtásáról, akár az idei elképzelésekről, bár az egy kicsit bővebb volt. Tulajdonképpen a testület, amikor döntött a falugyűlés összehívásáról és a témákról, ennyit az elképzelésem szerint ennyit minimálisan el kellett mondanom. És hát örülnék, hogyha ezt követően akármi, akár a korábbi időszak kritikát vagy véleményt kíván mondani a falugyűlésen résztvevők, akár a elkövetkezendő időszakhoz kapcsolódóan van javaslat, vélemény. Én kérném, hogy mondjátok el, és ötlekekkel is jobbá lehet tenni a mi tevékenységünket is, illetve hát esetleg olyan célkitűzést megpróbálnak megvalósítani, amely itt vetődik föl, és nyilván, hogy nem egyéni, hanem közösségi érdeket szolgál. Hát bármilyen kérdést fel lehet tenni, bármilyen felvetéssel lehet élni. A képviselőtest